gyülekezet foglaljon helyet, és Isten igének hallgatására készülve a 445. dicséretünk első, második és ötödik versét énekeljük el. A 445. dicséretünk első, második és ötödik versét. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok Isten igéjét, ami írva található a már felolvasott igeszakaszban, Márk evangéliumának 9. részében, a 23. 24. versekben. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nagy a mozgás Jézus körül, nem csak ebben a történetben láthatjuk, hanem az evangélium vonalán végighaladva azt tapasztaljuk, hogy vagy pozitív érzéseket vált ki Jézus, vagy negatív érzéseket vált ki Jézus, de Jézus személye mindig felbojdítja azt a közösséget, ahol megjelenik. Így van ez a mai, ma felolvasott ige szakaszban is. A tanítványok közül hárman voltak fönn Jézussal a hegyen, ahol megdicsőült, és Isten azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, és mikor jönnek le ebből a hihetetlen isteni tapasztalásból, jönnek le a földre, mondhatnám azt a földre, szó szerint a porba, akkor azt látják, hogy a maradék 9 tanítvány nem imádkozva várja őket, hogy mi történt ott, nem látja Jézusnak az arcán azt az isteni dicsőséget, fényt, amit ott a hegyen az a másik három megtapasztalt, hanem vitatkozik. Vitatkozik, mondhatnám azt, hogy vitatkozunk. Igyekszünk az igazunkat érvényre juttatni, vannak farizeusok, mert úgy gondoljuk vannak, írástudók, és azokkal próbálunk dűlőre jutni. Ezzel foglalkozik a 9 tanítvány, és nem érzi meg, nem látja meg azt a dicsőséget, ahogy Jézus Krisztus azzal a másik három tanítvánnyal, Péterrel, Jakabbal, Jánossal közeledik. Vitatkozunk, kedves testvéreim, mi is sokszor, közben azt látom, hogy nincs meg bennünk a szeretet lelke, amivel életek változhatnak meg. Vitatkozunk, hogy énvénre juttassuk az akaratunkat, de nem tudjuk meggyógyítani a rászorulót, nem tudunk odafordulni hozzá, már elveszítettük, vagy ki sem alakult még az a fajta lelkiség bennünk, hogy mi a mennyek országát vagyunk hivatottak itt a földön képviselni, és nem a földi világot vagyunk hivatottak a mennyek országában képviselni, hanem elsősorban feladattal bízott meg az Isten, és ez a feladat abban mutatkozik meg, hogy a szeretet evangéliumát, a szeretetnek a lelkét tolmácsoljuk és adjuk tovább. Vagy talán észre sem vesszük a nagy teológiai magaslatokban, mit akar az Isten nekünk, mint eszközöknek, mit akar mondani. Filozofálgatunk, hihetetlen könyvtárnyi szakirodalmat elolvasunk, de valahol a hétköznapokban nem jutunk egyről a kettőre. Kedves testvéreim, ez a tömeg, mikor Jézust meglátja, elcsodálkozik, megdöbben, izgatott lesz, úgyis olyan fordítás is olvasható. És gyakran mi is eddig jutunk egy hír hallatán, hogy megdöbbenünk, hogy izgatottak leszünk, hogy elkezd bennünket tovább lépésre kényszeríteni. A tovább lépést alatt azt értem, hogy akkor megnézzük a kommenteket is. És egyre inkább belelovaljuk magunkat abba a hírbe, ami eljutott hozzánk, hogy hú, mik történnek itt. Mik történnek, milyen bűnös dolgok történnek a világban. És miért van az, hogy az embert ezek a hírek valahogy arra késztetik, hogy még inkább ezeket olvassa. Holott mondhatnánk erre, hogy nem, ezt mi nem szeretnénk olvasni. Mert tudjuk azt a Szentírásból, hogy az Isten bár a saját képére és hasonlatosságára teremtette az ember, de ez az ember eltévedt ettől, eltért ettől, és engedetlenné vált. És ilyen engedetlen minden ember. Tehát, hogy bűn van a világban, hogy vannak és vagyunk olyanok, akik bűnt követnek el, ez az alapállapot. Ez az alapállapot. És Jézus Krisztusban változhat meg ez az alapállapot. Kedves testvéreim, odáig jutunk, mi is gyakran, hogy hírt hallunk, oda tódulunk, vagy már nem is tódulunk ahhoz, hogyha valami történik az utcán. Borzasztó látni azt, amikor van egy baleset, és azért van már dugó, mert hogy mindenki lelassít, és megnézi, hogy mi történt. És hogy igazából nem mennek oda sokan segíteni. Felmérés készült erről, hogy hány kocsi áll meg, hogyha egy autó például szalagkorlátnak ütközik. Hát sokadik autó áll meg. Tehát nem akarunk ezzel foglalkozni. Még a végén még tanul, vallomást kell tenni. Nincs idő. Kedves testvéreim, Jézus azonban kérdez, és azt kérdez, hogy miről vitatkoztok, mit vitatkoztok azokkal, mármint a farizeusokkal. És hogy Jézus Krisztus ebben a helyzetben, ahogy leérkezik a hegyről, nem központban van. Mintha az életünkben gyakran a történések lennének központban, meg mi lennénk központban, meg a vitatkozás, mintha öncélú lenne. De közben Jézus Krisztusnak kell mindig a központban lennie. Sokfelé figyelnek, figyelünk, mi is nyüzsgünk, mintha Jézus csak egy mellékszereplő lenne. És mégis ebben a tömegben, nem a tanítványok közül szólítja meg valaki Jézus, hanem egy ember, akinek beteg a gyermeke, azt mondja neki, Mester, tanító. A vak is így szólt, hogy Dávidnak, fia, könyörülj rajtam. az a mellékszereplőnek tűnő vak, aki az út szélén ült, és mégis bizonyságot tudott tenni arról a Krisztusról, aki arra járt. A tanítványok le akarják inteni, de mégis azt mondja ez a vak ember, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Vagy Nikodémus megszólítja Jézus, nem tanítvány Nikodémus, azt mondja neki, rabbi. Szakszerű leírást ad aztán a betegségre az a férfi, akivel elkezd beszélgetni Jézus, és tulajdonképpen a történetben ez egy nagyon lényeges dolog, hogy egyszer vannak a tanítványok, akik nem értik Jézust. Ugyanúgy nem értik, mint ahogy korábban nem értették, mikor Jézus a tisztaságról beszél, ami az emberbe kívülről jut, nem az teszi tisztátalanná, mert az nem a szívbe jut, hanem a gyomorba, és utána az árnyékszékbe, így mondja Jézus, ami az emberből jön ki, az tesz tisztátalanná, ami a szívedből származik, és aztán te artikulálod, kimondod, ez tesz tisztátalanná téged. És akkor sem értik a tanítványok. És a tanítványok folyamatosan értetlenek, Márk evangéliumának a végén is, még a tanítványok kiküldésén is elmondja, hogy milyen cselekedetekre lesztek képesek, akkor, hogyha a Szentlélek erejét engeditek munkálkodni az életetekben, és akkor mondja nekik, hogy ördögöket fogtok kiűzni, és betegeket fogtok meggyógyítani. Mert hogy ilyen erőt tud adni az Isten azoknak, akiket ő kiválasztott, akiket ő elhívott. Mert hogy bizony a tanítványokat elhívta Jézus, a mestereket, vagy a kismestereket, elhívta Jézus, aztán felhatalmazta, megerősítette, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, ezt olvashatjuk korábban már evangéliumában is. És aztán kiküldte őket, hogy legyenek küldöttek, és hirdessék az evangéliumot. De milyen nehéz küldöttnek lenni, ha a küldő és a küldött nincs kapcsolatban egymással. Borzasztó lehet. Borzasztó lehet annak a hívő embernek, aki nem hisz. És furcsa paradoxon ez. Furcsa lehet annak a templomba járónak, aki nem hisz. Borzasztó unalmas lehet az Isten tisztelet. És borzasztó lehet az is, amikor a küldővel nincs kapcsolatom. Nincs kapcsolatom imádságban, nem olvasom a Szentírást, nem beszélek róla. Hát ez egy borzalom. A tanítványokat Jézus elhívta, felhatalmazta, megerősítette, hatalmat adott nekik, kiküldte őket, és mégis ezen a helyen kudarcot vallottak. Kudarcot vallottak. Nem tudták meggyógyítani annak az embernek a holtkoros fiát, vagy talán lehet epilepsziás fiát, nem tudták meggyógyítani, pedig Jézus hatalmat adott nekik. Ez óriási kontraszt, egyrészt az apa, másrészt pedig a tanítványoknak a hitetlensége. Mert Máté evangéliumánál ugyanezt a történetet olvassuk, kissé másképp, mert ott van egy nagyon szép kifejezés, azt mondja, az apa leborult Jézus előtt. És a leborulni Jézus előtt azt jelenti, hogy mindent félretéve csak rá figyel, benne bízik, őt dicséri, és tőle várja a megoldást. Tőle várja a megoldást. Nem azt mondja neki az apa, hogy Jézus, itt van egy szerződés, most légy szíves, gyógyítsd meg a fiamat. Én aláírtam, te is írd alá. De nem is a tömegből kiabált neki, hogy Jézus, hogyha tényleg te vagy az a gyógyító, hát akkor mutasd meg. Nincs benne ez a cinizmus, ez a szkepticizmus. Nincs benne ez a lenéző magatartás. Hát ha tényleg Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről. Olvashatjuk máshol. Ez a kontraszt, a tanítványok némák ebben a helyzetben. A kedves testvéreim, a kérdés az, hogy mi, amikor Jézushoz közelebb kerülünk, amikor Jézus Krisztusról olvasunk, akkor bennünk van ez az alázat. Benned van-e az alázat, amikor előveszed a Szentírást? Vagy úgy veszed elő, mint Dante isteni színjátékát? Vagy egy Horácius kötetet? Vagy egy Adi kötetet? Vagy előveszed úgy, mint az Isten éltető igéjét? És amikor én ezzel foglalkozom, akkor csak Istenre figyelek. Mert nekem ez szent könyv. Nekem ez szent foglalatosság. Nem önmagában a könyv szent, hanem az Isten szent lelke által lesz szenté. Mikor fohászkodom ahhoz, az Istenhez, hogy áldja meg az én ige olvasásomat, áldja meg az ige tanulmányozásomat, hogy ne csak átfussak rajta, mint az újságcikkeken, vagy azokon a híreken, amire az előbb utaltam. Azt mondja ez az apa, a kételkedő embernek a klasszikus mondata, ha lehet valamit tenned. Ha lehet valamit tenned. A kereső ember, az úton lévő ember ezt a kérdést teszi föl, mi is talán ezt a kérdést tesszük ma föl. Ha lehet valamit tenned, hozd helyre a kapcsolataimat. Ha lehet valamit tenned, segíts nekem, hogy megtaláljam az életem értelmét, a célját. Ha lehet valamit tenned, gyógyíts meg engem a lelki vagy testi nyomorúságomból. Ha lehet valamit tenned, segíts rajtunk. Nem azt mondja, hogy rajta, nem azt mondja, hogy rajtam, hanem azt mondja, hogy rajtunk. Miért fontos ez? Azért fontos, mert amikor egy beteg ember van egy családban, akkor az nem az ő problémája csupán, és nem az én problémám csupán, hanem a mi közös családi, elnézést a kifejezésért, projektünk. Mindannyian benne vagyunk, és együtt kell imádkoznunk, és együtt kell élnünk. Rengeteg család a kisebb-nagyobb betegségeknek a hatására elkezd szétzilálódni, atomjaira bomlik, mert nem tudnak befelé nézni, Krisztusra tekinteni, hanem csak a fájdalmuk miatt elzárkóznak. Így vagyunk sokszor a gyászsal is. Elvonulunk a belső szobánkba, nem azért, hogy imádkozzunk, hanem hogy a fájdalmunkkal egyedül legyünk. És ez nem jól van így, mert így az a gyermek, vagy az a beteg ember a családban nem lesz jobban. De lehet Krisztushoz menni, lehet hálát adni. Miskolcon volt részem egy ilyen helyzetben, egy beteg fiú családját ismertem meg, és meghívtak magukhoz. Hát először is az a tisztaság, és az az egymás iránti tisztelet, ami a szülőkben volt, az példaértékű. És a srác ott feküdt benne az ágyon, nem tudott rendesen mozogni, és csak pár dolgot tudott artikulálva, vagy éppen artikulálatlanul kifejezni, és megvolt a napi rutin és a program, hogy mit csinálnak. Tudjátok miért? Nagyon nehéz, mert elfogadta a család, hogy ezt adta most nekünk az Isten, és így kell ezzel a gyermekkel együtt élni. És mi mindig azt mondjuk, hogy ez ránk nem tartozhat, ez velünk nem történhet meg, ez a másikkal történik meg. És amikor ott tartunk, hogy velünk is megtörténnek ilyen dolgok, akkor fölkiáltunk az Istenhez, hogy de miért? Miért, Uram? Hiszen a többieknek, másoknál milyen egészséges mindenki. De amikor valaki el tudja fogadni a helyzetét az Istentől, akár a betegséggel kapcsolatban, és azt tudja mondani, hogy Uram, ez nagyon fájdalmas nekem, de legyen meg a te akaratod. Akkor ott elkezdődhet valami csoda. Az Isten szent lelke elkezd munkálkodni, és békességet ad a szívedbe. Békességet kapsz az életedbe. Ez az apa a kereső ember kérdésével felkiált, ha lehet valamit tenned, és Jézus visszakérdez, mint egy igazi rabbi, hogy ha lehet tenni. Hát még mindig nem ismersz engem. Nem tudod, hogy én nem csak egy rabbi vagyok, nem egy világvallás alapító, szó nincs erről, mert Jézusnak esze ágában se volt világvallást alapítani. Hanem egyszerűen tudta, hogy ő Isten fia. És Isten fia megérkezik. És amikor Isten fia ott van jelen, akkor ő munkálkodik is. A szenvedő beteggel együtt, mint mondtam, szenved a környezete is, a család is. És nyugodtan fel lehet kiáltani nekünk is az Istenhez a kisebb-nagyobb szükségeinkben, a családi konfliktusainkban, hogy segíts rajtunk, Istenem. Minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges. Minden lehetséges. Megszűnik ez a hihetetlen járvány, mert mi imádkozunk. Megszűnhet. Megszűnik a háború. Az emberek között, vagy a törzsi viszálykodás, tele van Afrika ilyen törzsi viszálykodással, megszűnhet. Még akkor is, hogyha református lelkészeket gyilkolnak meg Afrikába. Megszűnhet. mert az imádságnak hihetetlen ereje van, minden lehetséges annak, aki hisz, és imádságban ezt ki megvallja az Isten előtt. Kedves testvéreim, azt mondja ez az ember, hogy hiszek. Ez vallástétel, mint ahogy mi az apostoli hitvallást elmondjuk, hiszek. Milyen szép ez a szó. Szoktam ezt mondani, tudjátok, ez azt is jelenti, hogy bízom, hogy hűséges leszek. Hiszek, Uram. De mégis megfogalmazza a következő mondatban az ő kételkedését, légy segítségül az én hitetlenségemen. És milyen jó lenne, ha mi is így tudnánk az Istenhez oda borulni, oda fordulni, mikor kimondjuk, hogy hiszek, Uram, bár nem ismerlek még téged tökéletesen, nem tudom, milyen hatalmas, dicsőséges Isten vagy, csak a Szentírásból olvasom, meg történeteket hallok. Hiszek benned, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen, mert mi egyszerre vagyunk ilyenek. Ez a kettőség jellemez bennünket, és ez nem egy hasítás, ami életünkben, egy lelki hasítás, hanem ilyen az ember, a bűn miatt nem lehet tiszta a hitünk. Hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Ki mikor közeledik Jézushoz? Ki mikor közeledik, és hogyan közeledsz Jézushoz? Van, aki már gyermekkorában hall róla, és hallja a hívó szót. A hittanórán, mert egy hívő hitoktató tesz bizonyságot Krisztusról. Van, aki fiatalként éli át, vagy később egy keresztelő, vagy egy esküvő alkalmával, hogy milyen is a dicsőséges, magasságos Isten. Azonban van, aki idősebb korában, mint Nikodémus, hosszú évtizedes templomban járás után mégis megért valamit. Mert nem csak az értelmével, hanem a szívével akarja megtapasztalni az Istennek a jelenlétét. Egy biztos, hogy a hívó ugyanaz, és az üzenet is mindig ugyanaz, akár fiatal vagy, akár idősebb vagy. Csak másként, más összefüggésekben. Talán gyermekként nem rakódik rád még olyan sok réteg, olyan sok tapasztalat, világi gond, anyagi gondok, az ész hatalmának ereje, mint később. De akkor is vannak rétegek. Erők, ellenerők jelennek meg tehát ebben a történetben, és Jézus Krisztus meggyógyítja ezt a fiút. És nem azért gyógyítja meg, hogy higgyenek ő benne, hanem azért, tudjátok, mert szereti azt a gyermeket. Mert szereti az apját. Mert szereti azt, aki hozzájön. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és betegséget hordoztok. És én meggyógyítalak benneteket. És a Jézussal való közösségnek ez a fantasztikus ajándéka, hogy új életet ad. És ez az apa másképp megy vissza, másképp megy haza, egy egészséges, ahogy Gyökösi nagyon szereti ezt használni, hogy egészséges, teljes emberré lett. Mert így leszünk teljes emberré, ha rendezzük az Istennel való kapcsolatunkat, és azt mondjuk, hogy ez az élet, ez a világ, az Istené. És mi mindig teremtett lények maradunk, ő viszont a teremtő. Így kívánom nektek, hogy merjük kimondani mi is ezt a felkiáltó bizonyságtételt, hiszek, segíts hitetlenségemen. És akkor megtapasztalhatod, amit Jézus mondott, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Amen.